Itt van velünk a stúdióban Szőnyi Ferenc, triatlonista, ultrafutó, Ironman, összetett ultratriatlon világbajnok, Race Machine, akit nagy szeretettel üdvözlünk, és hát gratulálunk ahhoz a teljesítményhez, ami a legutóbbihoz is.
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen az invitálást, üdvözlöm a hallgatókat, benneteket.
Hát egy elképesztő karrierút van mögötted, hogyha amikor először nagyon nagy távot láttam, ez a RAM volt, a Race Across America, és már akkor...
Akkor az... jó későn kapcsolódtál.
Jó, igen, de az volt a számomra az ilyen elképesztő dolog, hogy ezt hogy lehet így végig csinálni, és már akkor is azt láttam, hogy az ilyen emberi tűrésküszöböt bőven-bőven kitoló valami.
Hát volt ott is többszöri szülés, ugye 2010-ben, 12-ben is teljesítettem, valamint tavaly. Nem egy egyszerű történet, gyakorlatilag a ultra kerékpárosok álma egyszer teljesíteni a világ egyik leghosszabb kerékpárversenyét, közel 5000 kilométer Amerika, nyugati part, keleti part, csendes óceán, Atlanti óceán, városok, országok, országrészek, Szikláshegység, Arizona, egy csodálatos, egy álom világ. A két verseny közti alapvető különbség, hogy Amerikában csapat kell, csapat szükséges, verseny előírásai nagyon szigorúak, két gépjárművel, minimálisan 4 fő segítő támogatásával kell átszelni. Gyakorlatilag mindent megpróbál a csapat számomra biztosítani. Egy nagyon komoly csapatépítő tréning a Race Across America. Míg ez a Trans-Canada verseny pont az ellentétje, itt a verseny kiírás szerint semmiféle külső segítséget nem lehet igénybe venni, tehát indulástól a célvonalig egyedül kell haladni, mint a tájékozódás, mint a technika, mint a táplálkozás, evés, ivás, a szállás, az alvás, és minden egyéb kis apróság, ami egy ilyen 12.500-800 kilométeres versenyen az ember szükségleteit jelenti, önmagának kell megoldania.
Itt őszintén szólva, olvasva a beszámolóidat, mit biztosít a szervez azon kívül, hogy ad egy nevet, de mintha ők velük kapcsolattartás sincsen, találkozó sincsen, furcsa is, hogy versenynek így tök egyedül tekersz végig, és magadra vagy hagyatva a teljes, neked 45, de eddig ugye bőven 50 nap fölötti távon.
Igazándiból én is sokat bajlottam ezzel a kérdéssel, hogy mi is a viszonzás, tehát mi is az, amit tulajdonképpen a versenyszervezője ad. Nem is értjük mi itt Európában, vagy egyáltalán a távolság ismeretében sem, hogy mit jelent egy 12.500 kilométeres kerékpár szakasznak a létrehozása, megalkotása. És most a navigációs eszközre telepített útvonalról beszélek, hogy ezt az útvonalat létrehozni, megalkotni, megszerkeszteni egy kerékpáros számára, egy elképesztő munka. És ugye azt tudni kell még amellett, hogy magunkra vagyunk utalva, vagy a verseny kiírója ügyelt arra, hogy ne csak egy ágyugójó futam legyen, ahol A-ból B-be a lehető leggyorsabban csőgázon végig zakatolva egy országon, hanem minden egyes ország résznek, minden egyes városnak, megyének, helynek megpróbálta számunkra megmutatni a helyi sajátosságukat. Tehát a AB közti 8000 kilométer körüli távolságot bővítette fel a versenyszervezője 12.500-ra, ilyetén formán, tulajdonképpen navigációs eszköz segítségével tettem én egy hatalmas kalandot Kanadába, és ismertem meg a kanadai állatvilágot, a kanadai nemzeti parkokat, a Kanada tengerparti részeinek ösvényeit, sétányait, fedeztem fel a városokat.
Te tényleg ez megmaradt? Tehát volt idő nézelődni? Volt idő a tájjal foglalkozni, amikor időre mész, a leggyorsabban ott akarsz lenni, végig csak egy versenyről van szó?
Igen, ennek a versenynek azért a versenyző be is van egy felfokozott állapot a rajt vonalában, ami egyre inkább csillapszik. Tehát először csak a teljesítmény megalkotása, minél gyorsabb haladás, és egyre minél több idő telik el a rajtól, annál inkább integrálódok a helyszínhez, annál több dolog foglalkoztat, érdekel, de számomra nagyon nagy opció, feladat és lehetőség volt, hogy nem csak a verseny történt, hanem a verseny közben készült egy film, alapanyaga, amit én hajtottam végre egy professzionális kamera segítségével, gyakorlatilag riporter operatőri munkával folyamatosan filmeztem az én általam érdekesnek vélt helyszíneket, környezeti dolgokat, néha saját magamat is. Tehát én szívtam magamba a környezetet, és hát ezen kívül is voltak még nekem saját megörökített részeim. Én imádom azt a környezetet, ahol vagyok. Nyilván, hogy erre legyen idő, és legyen ennek módja, ahhoz az idő, tehát ellopjuk el, csenjük adott esetben a versenytől, de ez nem működik, ez egészséges kombóvá kell lennie. Tehát én rengeteg képet, rengeteg videóanyagot készítettem versenyzés közben, nem esett ez nehezemre. Egy óriási lehetőség is, tehát egy olyan mű készült, amit úgy gondolom nemzetközi szinten is be tudjuk majd mutatni.
Ennek egy része ugye látható a Facebook oldaladon, hogyha valaki felkeresi, mert ugye folyamatosan dokumentálva volt az, hogy mennyi távot tettél meg. Akik nem tudják pontosan, hogy zajlott az a verseny, és hogy milyen mondjuk egy felkészülés erre. Erről beszélünk egy picit, hogy honnan kellett eljutni, hova ez a Transz-Kanada verseny, és mi volt a cél? Itt már elhangzott ez a 45 nap, ami ugye egy nagyon komoly rekord, és jó pár napot rá vertél az eddigi rekordra.
Itt a verseny kiírás, hogy Yukon Whitehorse nevű település, egész extrém északi sarkköri környezetből kellett átszelni az egész kanadai kontinensnyi országot, és a keleti parton, Új-Fulland szigetének a fővárosába, St. Johnson volt a végcél, a két pont közötti távolság az 12.500 km volt. Hogy lehet erre készülni, ez egy nagyon komoly kérdés. Ugye elsősorban meg kell nézni a technikai oldalát, ugye egy kerékpárral kell ezt a dolgot megtenni, létre kell hozni azt a kerékpárt, ami legideálisabb és a legkifizetődőbb egy ilyen versenyen használni. Itt ugye beszélhetünk a magáról, a kerékpár típusáról is.
Ez azért fontos, bocsánat, ez nagyon jó, mert hogy az előbb említett Race Across America versenynek az egyikét egy string bike-on tetted meg, ami egy másik típusú bringa. Mi az, ami kifizetődő? Ez hogy érted, hogy kifizetődő?
Hát én azért sok versenyt teljesítettem. Jellemzően ultratriatlon védett környezetében egy pályán, de voltak ráutaló magatartásai, miért nem volt a Race Across America. Ugye egyrészt könnyűnek kell lennie, másrészt nagyon jónak kell lenni. A harmadrészt ugye vannak olyan érintkező felületeket, amit a lehető legjobbnak kellene. Elsősorban a kerekekre gondolok, másodszorban a nyeregre nyilván, illetve úgy fel kell építeni a kerékpárt, hogy ha lehetőség szerint önálló elektromos rendszerrel rendelkezzen, tehát a dinamo saját rendszerünk volt, első hátsó lámpa, mindenből a legjobb, a legprofesszionálisabb, a legjobb gumik kellettek, a legjobb kerekek kellettek, a legkönnyebb váz kellett.
Hányszor cseréltél gumit?
Ugye, hogy miért cserélünk gumit, az ember azt gondolja, hogy kiszúrta valami. Ilyen kiszúrta valami, azt hiszem, hogy 6 defektem volt összesen. Az elkopó gumik, egyébként az elkopó 5 gumi kopott kell a verseny közben, ami igen, nagy dolog, és autóra is le lehet ezt fordítani, tehát szervizbe kellett menni és ellenőriztetni. Két lánc, a harmadik lánc forog most rajta, két teljes láncot kellett cserélni, egy teljes hátsó váltó sort kellett cserélni, bovdent kellett cserélni, tehát voltak olyan dolgok, de ezek
gyakorlatilag... És ebben sem segíthet senki, ezt mind magad
nem tudni. Nem, ezeket, ha megtalálok egy szervizdipsit, arra be tudok menni, az természetesen az ott van, az rendelkezésre áll mindenkinek, tehát de ezeknek a megkeresése, ezeknek a megtalálása, a döntési koncepció, hogy én magam döntöm el, hogy mikor megyek szervizbe, hova tudok elmenni szervizbe.
Ezt kérdezik is a hallgatók, hogy a teherszállítás, illetve maga a koncepció, azt többször is említetted, hogy dilemma volt, hogy este 6-kor megérkeztél egy városba, és a következő város 80-100 kilométer, és szállásra mész, vagy az út mentén, tehát nem vittél sátrat, nem vitt. Ez lehetett volna, csak ez nem kifizetődő volt, szintén ez egy koncepció volt, hogy nem az útszérén sátrazva teljesíted, hanem szállástól szállásig mész? Vagy ez miért alakult így?
Hát korábbi beszámolóknak is volt egy ilyen irányadó mondata, hogy ahol nem jártál, azt nem ismered. Tehát nekem is volt egy koncepcióm, vajon hogyan haladunk. Én is vittem magam a hálózsákot, és azt gondoltam, hogy majd egy tetőbeállóba, egy teraszon, egy buszmegállóba, vagy bárhol tudok ilyen helyen aludni. Két alkalommal sikerült is egyébként így aludni, de a verseny ezt felülírta. Tehát az eső, a környezeti viszonyok, hát az állatok, és beszéljünk arról is, hogy azért volt farkas, róka, medve, tehát voltak azért állatokkal való találkozásaim. Tehát nem vagy annyira bátor, hogy egy erdő közepén sátrat felállítva az út mentén ott aludj a hálózsákodba. A második ilyen, ugye, hogy sokkal többet veszítesz, ha cipeled ezt a dolgot magaddal. A sátorba alszol, nem tudod a cuccaidat megszállítani, nem tudod elektromos eszközeit feltölteni. Tehát valamit elérsz, mondjuk pihenhetsz néhány órát, de az összes többi viszont kockáztatja az, hogy tovább tudj haladni. Az elektromos ellátás az volt a legfontosabb. És hát a táplálék, tehát megállsz útszélén, lesz, tehát sátorozol, ott nincs bolt. Tehát annak a helyét megtalálni, hogy hol tudsz pihenni, enni, innivalót vásárolni, ez teljesen ismeretlen fogalom a mai európai viszonyok között. Tehát itt gyakorlatilag bárhova megyünk, mindenhol van valami. Kanadában viszont bárhova megyünk, sehol nincs
semmi.
Semmi.
Egy kicsit olyan ez, mint egy ilyen tájékozódási verseny extrém körülmények között. Az a saját is, döntési igen. mechanizmus de is
maximális.
De úton a fix alapvetően, tehát ugye a városok,
fix, ugye a csak városok közötti, települések hiányoznak.
A települések közötti eltervezés igen. az, ami fontos.
Ugye a ráutaló jel, vagy az első olyan jel, amit én megszoktam is, utána folyamatosan figyeltem, hogy a város végén ki van írva, hogy checking you full, tehát nézd meg az üzemanyagodat, az autósoknak szóló információ.
Következő
ugye
kút.
150 kilométer a következő kút, és az még mindig csak kút, nem egy település. És az ember beüti a okos telefonjába, hogy ő mondjuk élelmiszerbolt, és akkor valami olyan helyeket mutat, amiket még soha nem láttál, és nem is fogsz, mert tengerpart itt ott, ott ahol vannak, és több száz kilométerek is lehetnek ezek között. Ugyanúgy a szállás lehetőség is, tehát nem csak élelmiszerhez nem jutsz, hanem táplálékhoz, a szállodához, tehát egyáltalán...
Meddig tartott az, amit elterveztél, és mikortól indult az újra tervezés, és mennyire alakult, tehát ugye az egész...
Hát folyamatosan
kellett.
Igen, folyamatosan adaptálódni kellett, hogy elsősorban a környezethez kellett, az idő eltolódása, az időhöz, a hőmérséklethez kellett egy gyors adaptáció. Ezt követte az a felismerés, hogy a települések távolsága, a benzinkutak távolsága milyen nagy és mekkora. Ez nagyon gyorsan kellett, mert ilyen halsz, meg szomja halsz, és nem tudsz aludni, és egy-két nap alatt rájöttem arra, és teljesen át kellett alakítani. És tényleg eljött egy olyan pont, amikor egy szállodában reggel minden cuccom ugye ott van és szárad, és pakolom össze, és akkor te minden egyes dolgot át kellett gondolni, hogy van négy pár zoknim, teljesen felesleges. Egy rajtam van, egy a tartalék, másik kettő kuka, a alsónadrág ugyanilyen, és ugyanígy végig kellett minden egyes dolgon menni, egészen a gyógyszerkészletig is, tehát mindent lefeleztünk, vagy harmadoltunk, és voltak olyan dolgok, amiket teljesen ki is dobtam, mondjuk a minden civil dolgomat, amire úgy gondoltam szükség lehet, egy papucs, egy cipő, egy nadrág, egy póló, mindent kidobtam. Tehát annak érdekében, hogy túl tudjak élni, és el tudjam érni a következő várost, vagy a városokat, és fel tudjam építeni a versenyt, mindent eldobtam magamtól, a gyógyszereket voltak a legdrasztikusabb, ami még azt is kidobtam, ami kellett volna, mint kiderült később. Hát van egy egészségügyi kit, amit az ember visz magával, és ezeknek a legnagyobb gondja egyébként maga a térfogat volt, tehát nem is a súlya, hanem hogy sok helyet foglalt, és ugye azért ez egy okozott némi logisztikai problémát.
Egyébként. A készülés, bocs, ott maradtunk, hogy tehát mentálisan nyilvánvalóan nagyon erősen fel kell erre készülni, ismeretanyaggal fel kell készülni, a biciklivel, a technológiával, ami támogat, de fizikailag hogy lehet egy ilyenre felkészülni? Minden nap elképesztő sokat teker valaki, környezeti viszonyoktól függetlenül, tehát valamikor rohadt melegben, valamikor nagyon hidegben, és akár elbóbiskol, vagy akár hát így félig meddig így alszik a biciklin, amikor olyan távok vannak.
Nem alszik, tehát ezek olyan dolgok, amiket kerül az ember, nem lehet. Az életed múlik rajta, tehát nagyon sok versenyt teljesítettem már, ugye hogy készülsz fel, így kell élni. Tehát ez egy közhely egyébként, de nem, ez nem így van. Ugye én elég sokat kerékpároztam, de nekem van egy civil életem, van egy pénzkereső foglalkozásom. Én inkább felépítettem a versenyre való felkészülésemet, tehát téli edzőtábor, évközben vagy hétközben, hóközben a normál heti edzésprogram, egy kis futás, ellopott idők a kerékpározásra, 8-10 órák heti, és ugye már nyilván a verseny közelettével jött az, hogy felkészülési verseny, Olaszországban voltunk, ezt egy erős, nagyon erős edzőtábor követte, több ezer kilométerekkel, ahol összeáll gyakorlatilag már a versenygép is, az eszköz, a kerékpár, annak minden felszerelése, tehát volt egy rész-across Itali 780 kilométer non-stop rendszerű, önhordós rendszerű verseny, ami már kialakult, hogy apró finomítások kellettek hozzá, és megtörtént, és a fizikai állapot létrehozása is tulajdonképpen, de én gyakorlatilag 18 éve folyamatosan versenyzek, tehát van egy olyan álló alapképesség, alapfiziológiai képesség, amit csak egy picit kellett hegyezni. De ez ugye mit kérdezik, hogy mekkora a százalékos aránya a fizikális és mentális képességek között. Minél hosszabb a verseny, annál inkább mentális képességé válik. Én, mivel ez a világ leghosszabb versenye, én is így utólag könnyen el tudja dönteni az ember, hogy vajon mekkora az arány. Én nagyjából olyan 40% és 60%-ra teszem, tehát maga a fizikai kihívás, a testem fizikai igénybevétel ez 40% volt. Az összes többi, a műszaki, a felkészülés, az evésivás, a haladás, a töltés, a fiziológia, maga az a képesség, hogy tudjunk haladni, és milyen minőségben, hova, milyen módon, milyen felszereltséggel, ez a többi 60. Tehát azt összerakni, hogy ennek mi a módja, kitalálni, hogy mik
és
azok a...
És úrrá lenni a testnek a jelzésein, mondjuk egy kisebb esés után, vagy egy fájó boka, vagy valami ízület, és akkor folyamatosan jelez, vagy egy dörzsölő ruhadarab, vagy ilyesmi, ez nagyon nehéz szokott lenni.
Hát igen, és óhatatlan, hogy elkövetsz hibákat, pici apró hibákat. Tehát mindent meg kell annak érdekébe tenni, hogy nem hibázhatsz. Nagyon sokszor én folyamatosan korlátoztam magam, tehát rengetegszer mantraként mondtam, hogy nyugi van, ízi van, van rá idő. Tehát nem nyomjuk túl, nem feszítjük túl, nem csőgázon megyünk fel a dombra. De első héten én szakadtam, tehát Achilleszem sérült pont a kötési pontoknál, a combizmom, aztán a másik combizmom, ami átvette a szerepét, és én tudtam, hogy mi történik a testembe, és ezeket mindet kontrollálni. Ugye az úton való haladás, ez nagy eszméletlen, hogy az ember nem is gondolja, hogy mekkora figyelemre van ahhoz szükség, hogy semmi hibát el ne kövess az úton. Egy apró luk, egy apró felütés. Én úgy mentem keresztül Kanadán, hogy egyetlen egy magam által okozott defektem nem volt. Tehát nem ütöttem, nem patkáztam, nem csináltam magam, de nagyon-nagyon figyelni kell. Ugye azért nem beszéltünk arról, hogy a láthatóság, a visibility, az mennyire fontos. Ugye nem csak én nekem kell látni, hanem láthatóvá is kell lennem. És amikor szakadó esőbe, egy vadidegen környezetbe két pici lámpa van csak hátul, és hiába van rajtad bármiféle fényvisszaverő, te igazándiból egy akadály vagy az úton levőknek. Tehát volt olyan időszak, hogy el kellett dönteni, hogy nem megyünk ki. Tehát veszélyes, nagyon veszélyes, mert meghalhatsz az úton. Tehát olyan forgalmas úton, gyakorlatilag a Kanada leghosszabb útvonalát, a Trans-Canada Highway-t 6800 km hosszú kerékpáron tettem meg, és nagyon nagy forgalmú utak is voltak, és nagyon extrém méretű járművek, személyautók, terepjárók, kamionok, tehát ott a súlyhatár az 70 tonna a hosszúsága meg még.
Mi volt a legnehezebb pont, vagy a mélypont?
Amit... A mélypont egy magas pont volt. A mélypont az volt, egy fiziológiai mélypont volt, amikor éjszaka hegynek fel, szakadó esőbe, tiszta vizesen lekapcsol a lámpád, vagy elmegy a GPS-jel, mert ráesik a fejvédőről a GPS-re az eső, és egyszerűen megszűnik az adás. És egyszerűen csak tudatosodik benned, hogy olyan helyen vagy, ahol nagyon veszélyes, olyan állapotban vagy, ami már nagyon a szélét súrolja, és ebből az állapotból nincs menekvés. Tehát ebből az állapotból egyetlen módja az, hogy tekesz tovább. Nagyon keményen végig kellett gondolni, hogy azt az állapotot lehetőségeként kerüljük.
A sötétben vagy megpróbáltad helyretenni a technikát?
Ez tudni kell kezelni. Tehát az, hogy folyamatos döntéskényszerben vagy, és csak jól dönthetsz, ez egy
és
hatalmas.
És itt mi volt a jó döntés ebben a helyzetben?
Menni kell tovább. Tehát ki kellett
lámpa nélkül?
Nem, a GPS-ről beszélt, a lámpa az. De egyébként minden duplikálva volt, a GPS-től kezdve a lámpákig, tehát minden meg volt duplikálva. De ezeknek az üzembe helyezése, ezeknek a, hogy is mondjam, használatba vételés egy hatalmas gondot jelentett volna adott esetben is. Hála Istennek olyan technikával, technológiával mentem, ahol mondjuk a elmenő lámpa, ugye, amit leszakított mindjárt az első héten egy kerítés a vezetékeimet, úgy sikerült helyreállítani, hogy végül is avval mentem tovább, avval a kockázattal, hogy nem tökéletes.
Itt az nagyon fontos szerintem, amit az elején mondtál, hogy itt ez egy egyszemélyes one-man show. Tehát itt nincs egy olyan autó, ami bejön az ember mellé, és megkapja a megfelelő táplálékot, vagy pótbringát, vagy cserecuccot, stb. Emellett gondolom azért az összes többi is one-man show, az, hogy az ember mit tud kifizetni, hol alszik, stb. Tehát ez a része, ez hogy működött?
De én, ugye adaptálódni kellett az, hogy amikor először odaérsz egy olyan helyre, ami a térképen feliratozva van, és te álmodban odaértél Pilisvörösvárra, ez nem a Pilisvörösvár, hanem a Pilis. Hát csak egy teljességhez érte, ami a térképen rajta van, de nincs ott semmi. És az első felismerés, amikor odaérsz egy a térképen jelzett tájegységhez, és nincs ott semmi, vagy ha van is odaérve egy kemping, és nincs ott semmi, az megoldási kényszer, tehát meg kell oldani a továbbhaladásra. A legegyszerűbb a folyadékpótlás, ugye a víz az ugye 3 millió tó van Kanadában, még a vizet a legegyszerűbb megoldani. A táplálék és a helye, hogy hol tudsz feltöltődni, hol tudsz aludni, ezek mind nagyon sokat segítettek emberek, és az elsőtényleg Yukonban, ahol nagyon nagy távolságok voltak, ott segítettek olyan szinten, hogy ahova bementem és bekopogtam, kényszer vitt rá, ott az emberek észrevették azt a kitettséget, ami engem ott sokként ért, és segítettek, bevittek a saját konténerükbe, tudtam aludni, a saját irodába tudtam aludni, ahova bevitt egy alkalmazott, és meglátta bennem azt, hogy hát te egy melós srác vagy, hát mit keresel te itt az éjszaka közepén, és miben tudok segíteni. Ez egy nagyon jó dolog. Utána ezt meg kellett oldani. Tehát rá kellett jönnöm verseny közben, hogy ezek a helységek nem nincsenek a valóságban. Hát meg kellett tervezni a következő napot, a haladásnak a metódusát, hogy vajon hol van település, ahhoz kellett
és
igazítani.
És szállásra mindig találomra mentél be, vagy azért tudtál foglalni, mikor már látod, hogy mikor érsz oda?
Utána alakult ki egy olyan dolog, hogy a hétvégék borzalmasak voltak, minden szállóra mindig tele van Kanadában. Utána alakult ki az, hogy már a délutáni órákban, 3-4 óra körül megpróbáltam helyszínt találni ahhoz, ahol én tudok majd, és felhívtam őket telefonon, tehát nagyon sokszor voltam, amikor telefonon, de nagyon sokszor kellett provizor helyszínt kell találni. A legkorábbi napi foglalásom az délelőtt 11 órakor volt, a legkésőbbi meg hajnal egykor. Tehát a helyét megtalálni, hogy hol tudsz enni, inni, száradni, feltöltönni, feltölteni, ezek nagyon
mennyi volt a napi fogyasztásod?
Extrém.
Kajában is.
Nagyon durvában.
Vízben, italban.
Igen. Hát a legdurvább az, amikor a szállodába tudtam megszállni, és épp egy kerékpár szerviz után volt egy olyan, hogy 5-kor mentem, megvártak nyitás után, megvárta a szerviz, szerint kommunikáció le volt szervezve, hogy megvárnak engem, és nagyon lelkes volt a szerviz vezetője, és nagyon boldogan javította, és cserélte ki a láncomat és a gumit. Ezután nem mentem tovább a városba, ott maradtam szerviz mellett, pár száz méterre volt egy szálloda, kiöntöttem a cuccaimat, feltettem a töltőre az eszközöket, kiteregettem minden ruhát, átmentem a Walmartba, és bevásároltam. Hogy mit eszik ilyenkor az ember, és tényleg el tudom mondani, hogy 30 dek a szalámi, 20 dek a sajt, 3 kaliforniai paprika, 1,5 kiló cseresznye, 4 doboz puding, 2 tábla csokoládé, 3 csomag M&M's, 2 csomag szállított gyümölcsmagok, és akkor még italokról nem is beszéltünk, tehát 2 vagy 3 üveg ilyen 6-7 decis kólatermék, valamelyik édes kólatermék, 3 nagy doboz Gatorade, ami az izotonikos italok. A vizet mindenhol lehet inni, Kanadában örömmel jelzem bárki számára, bárhol, ahol víz folyik, az mindig ható, az könnyebb volt, de a folyadékpótlás is nagyon nagy volt, voltam egy 2,5 literes kamábek, ami a hátizsákomban volt, abban folyamatosan izotonikus ital volt, és ugye hatalmas mennyiség, 2,5 liter nem kevés, és ezt mindig csak után töltöttem, arra kellett nagyon ügyelni, hogy ugye kék színű van, sárga színű és narancssárga színű italok léteznek ebből, ezeket nem illet keverni, illetve hát azért kellett ezeket cserégetni, és volt, amikor nem volt olyan ital, és akkor beleöntöttem a narancsét, vagy vízzel töltöttem fel, és másnapra megfort. Tehát volt ilyen, hogy erjedésnek indult ez a termék. Egyébként az se rossz, ha megerjed, de vidámabbak vagyunk egy kicsit, csak ez nem mindig szolgálja a frissítésünket.
Hát még
a
rengeteg...
A kamerán látszik ez a... Ja, mutasd meg a kamerának.
Ezt azt fogjuk csinálni, hogy egyébként ezt a zseniális mementót nyugodtan nevezhetjük így. Egy barátod készítette, ugye?
Igen, ő készítette. Ez egy fém szoborról van szó. A juharfa levél pirosban, és előtte egy kerékpáros jelenik meg, fém stilizált kerékpáros jelenik meg az előtérben, és rajta beleütve az én számaim, a verseny távja, a verseny magassága és a verseny időbeni teljesítése.
Meglepetésként.
Elképesztő.
Ezt kirakjuk a Facebook oldalunkra is, és akkor ott meg lehet nézni. És igen, nyilván...
Óriások a távolságok, tehát itt a versenyszervezővel sem sikerült találkozni, de volt ráutaló magatartás, hogy majd talán sikerülni fog. A célban nem is volt szó róla, ugye ő Montrealban él 5000 kilométerre a versenyhelyszín, most ugye, ha behelyettesítjük Európába, ezt gyakorlatilag nem tudjuk ráhelyezni ezt a pontot Európára, tehát nagyon nagy a távolság térben és időben, és elmondhatjuk azért, hogy egy viszonylag olcsó verseny volt, na önmagában a nevezési díj erre a versenyre csak $600, ez de tulajdonképpen mi csak az elismerést a Facebook illetve a megjelenéseket kaptuk, és azt a piros csíkot, ami gyakorlatilag a verseny útvonalának a megtervezése volt. Nem levecsülendő. Én sokat oktam, és harcolt az énem ezzel a dologgal szemben, hogy hát ez csak egy csík, és hogy ez mekkora. És azért a néhány ezer kilométer után bennem ez tudatosodott, hogy ez micsoda óriási munka nekem, amit én kaptam azzal, hogy azon az utcán, Dózsa-György utcán megyek a Váci útról, arra be kell fordulni a Dózsa-György utcába, és a harmadik kereszteződésben a Podmaniszkinél el kell menni jobbra a híd után. Tehát ez valami elképesztő, azokból a távolságokból, egy 10 000 kilométeres távolságból ezt tudni és megalkotni. Tehát ez nem levesülendő az a piros csík.
Egy utolsó. Mi jöhet még? Van-e még következő?
De hát azt nyilatkoztat, hogy nekem már nem kell nyernem semmit.
Igen, ugye, mert nekem voltak ilyen okosok, akik elmondták, hogy vannak mindenféle címek, hogy ki mit ér el. Ja, én egyrészt, hogy 2018-ban megkaptam a Magyar Érdemlet Lovag keresztjét, ami számomra egy diploma volt. Na most ez egy erős doktorinak tűnik ez a cím, hogy ezt sikerült létrehozni. Nincsenek, hála Isten, nincsen ilyen több. Én teljesítettem. Én teljesítettem a világ leghosszabb futóversenyét, a világ leghosszabb triatlon versenyeit.
Ajaj, már itt suttognak hátra, hogy a föld körül.
Igen, nem akarom. Itt azért a verseny közben nagyon sokszor elmondtam magamnak, hogy soha többet, és hogy ez biztos még egyszer ezen sem, és ennél hosszabban egészen biztos nem.
De az eddigieket megcsináltad másodszor is, szinte minden.
Nem, mert van, ami az... Én
Gábor,
azt gondolom,
Gábor,
hogy
vannak lont az Amerika, hát azért...
Na. El kell azt fogadni, hogy valahova az ember csak egyszer veszi egyet. Aha. Én 61 éves vagyok. Jó, nyilván az örök élet, mint olyan, ez mindenki számára egy nagy álom, de még senki nem élte túl.
Ez így hát nyomon követtük az oldaladat is, és a teljesítményedet is, és remélem, hogy minél több mindenki ez eljut.
Ez az, nagyon ez várjuk a filmet.
Az biztos.
Azért nagyon különleges, és ha elmondhatom még, hogy én ugye Komárom és Komárom városa támogatta ezt a dolgot, és nagyon lelkes, több ezres, tízezres követő táboraim, ez felment ez az extrém elérhető szám, a versenybefutó képeit 2 600 000 ember láttam, mai nap elképesztő hatalmas számokat generálunk. Tegnapi nap kisorsoltuk az én relikviámaim, ugye gyakorlatilag olyan mértékben lepusztítottam én a teljes felszerelésemet, hogy 12 olyan ruhadarab maradt, ami ruhadarabnak számítható, és ezt szétosztottuk a népek között nagy örömmel, óriási volt rá egyrészt az öröm, másrészt pedig a kereslet, úgyhogy vissza is kapott egy kicsikét ez a néhány millió ember abból, amit én átéltem, és hát a film készül, a filmet vágják, szeptember végén filmbemutató, reméljük, hogy az időben is tudjuk ezt a dolgot tartani. Én a magam részéről mindent megtettem érte, tehát rengeteg ezernyi terabájtot fogyasztottam el, és tettem filmre, és mutatta meg az én szemem által érzékelt Kanadát másoknak.
Várjuk, és el is fogjuk mondani.
Így van, beszélünk akkor, majd akkor erről is. Nagyon
akkor.
Szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, és hát óriási gratula.
Köszönöm szépen, viszlát, sziasztok.
Szőnyi Ferenc, a Race Machine volt itt velünk, most már nyugodtan el lehet mondani, hogy nem csak hogy összetett ultra triatlon világbajnok, hanem a Trans-Canada ultra rekordere, úgyhogy egy óriási teljesítmény után várjuk akkor a filmet.